Testvéreim, azért gyűlünk össze, hogy minden ügyes-bajos dolgunkban Isten kegyelmébe ajánljuk magunkat, és kérjük a segítségét, nem csak azért, hogy a magunk életét tisztességesen éljük, hanem azért, hogy a világban egy jónak, a Istennek tetsző életnek a példáját adjuk. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai szentmise olvasmányai nagyon az életünk elevenyébe vágnak. Ha egy pap mondjuk gyóntat, akár csak egyszer egy héten vasárnap, mondjuk a szentmise előtt, mint ahogy én szoktam így gyóntatni, akkor ugye lassanként évek alatt látja azt, hogy mi a keresztény embereknek a legfőbb gondja, baja, a gyöngesége, a kísértései. Egyenként lépünk be a gyóntató székbe, de azért a bűneink sokszor hasonlítanak, mert hiszen ugyanazok között a kísértések között, nehézségek között élünk, és többé-kevésbé azonos, hát bajok fenyegetik az életünknek a értékeit, szépségét. Nagyon érdekes az, hogy nem könnyű a feladat, amit a mai szentmise olvasmányai kijelölnek. Egymásnak a bűnéről, a bűnben való helyzetéről szólnak ezek az olvasmányok. Az evangélium úgy kezdődik, hogy a testvéred vétkezik ellened, eredj és figyelmeztesd négy szem közt. Vétkezik ellenünk a testvérünk. Sokszor arra gondolnánk, hogy hát ha keresztények vagyunk, mondjuk mindig a mi atyánkba, bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek, hát akkor mi sem egyszerűbb annál, bocsássunk meg neki. És akkor majd a Jóisten is meg lesz elégedve velünk. De most meg mégis azt mondja, hogy figyelmeztesd a testvéredet, aki vétkezik ellened. Mert nem olyan egyszerű megbocsátani valakinek, akkor, ha maga sem látja be a bűnét, és talán nem is kötelességünk, hogy olyan könnyen úgy tegyünk, mintha nem is vétkeznék, mintha meg volnánk elégedve vele. Mert akkor egyre inkább azt érezheti, hogy hát nem vétkezik ő, így van rendjén, így élnek mások is, így élő is. Hogy goromba, vagy igazságtalan, vagy ilyen-olyan, hát ez a jó áldott keresztény édesapja, testvére, ez is hát elviseli a mindennapos hát gorombaságát, akkor élhet továbbra is így. A szeretet nevében kell megbocsátanunk, de a szeretet a legfőbb parancs, amiről a Szentleckében Szent Pál ír, arra is kötelez, hogy aki rászorul a bocsánatunkra, azt azért figyelmeztessük arra, hogy rosszat tesz. Nem azért, hogy a bocsánatunkért annál hálásabb legyen, hanem azért, hogy észrevegye, hogy a bocsánat az nem teszi meg nem történté, és ismételhetővé az ő embertelenségét. Csip-csup dolgokról is szó lehet, mondjuk egy iskolában, arról, hogy az egyik gyerek, nem tudom én, rá tehénkedik a másiknak a padjára, és akkor nem hagyja élni, nem hagyja, hogy kiterítse ott a dolgozatfüzetét, vagy írjon rendesen, hanem azért, mert ő nagyra nőtt, akkor elfoglal a három helyet is, és a másik kettőnek ottan szégyenkeznie kell, vagy gondba kell lennie. A szeretet nem arra kötelezi, hogy ebbe beletörődjék. Meg kell bocsátani a másiknak, de azért mondani kell, hogy öreg, hát én is szeretnék élni, meg hát neked is az a dolgod, lehet, hogy nagyobb a kezed, lábad, mint ami beleférni a padba, tehát húzd egy kicsit összébb magadat, mert akkor majd csak elboldogulunk mind a ketten, vagy mind a hárman. De a felnőtt életben ezek a gondok még nagyobbak lesznek. Hogy tényleg a szomszédom mindig a, nem tudom én, a havat úgy lapátolja, hogy az én járdámra kerül, vagy az én házamba, ez történik, az történik, nem kell szó nélkül megbocsátani neki, és azt mondani, hogy szegény, hát úgyis hiába beszélek vele. Szólni kell, és meg kell mondani, ez nincsen rendjén. A kereszténység a kegyelem vallása, de a kegyelem nevében nem borítja el a bűnöket, nem hagyja jóvá őket. Amikor Jézus megjelent, és a keresztelő rámutatott, hogy itt az Isten báránya, akkor azt mondta, hogy itt az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nem eltussolja, nem eltakarja, hanem elveszi a világ bűneit. Megbocsátást hoz Jézus. De azért annak, akinek megbocsát, annak egy új életre kell megszületnie, és erre figyelmezteti. Szedd össze magad, segítek, nem haragszom, amit rosszul tettél. Nem is firtatom, hogy mennyire vagy felelős érte. Térj meg, segítek bennem. Istennek ezt a megbocsátó szeretetét kell nekünk is képviselnünk tökéletlen ember létünkre. Tartozunk vele, nem csak magunknak, hogy a mi életünket ne tegye rabsággá a másiknak az embertelensége, hanem neki is, mert a bűnnek a legnagyobb áldozata maga a bűnös. Ő esett bele egy olyan életformába, ami tarthatatlan, ami neki árt leginkább. Tehát ki kell csalogatni belőle, és rá kell venni arra, hogy legyen jobb ember. Nem könnyű ez. Milyen érdekes, hogy Jézus ilyen tapintatos figyelmeztetésre biztat bennünket, hogy négy szem közt, nem mások előtt, hogy azok előtt meg ne szégyenüljön, négy szem közt figyelmeztest, szedje össze magát, éljen másképpen. De aki próbálta, az is tudja, hogy ez a figyelmeztetés se egyszerű. Jézus nem azt mondja, hogy mosd meg a fejét, vagy hogy tanítsd móresre, vagy szedd ráncba a másikat, hanem azt mondja, hogy figyelmeztes négy szem közt. Valahogy úgy kéne figyelmeztetni, hogy ez a figyelmeztetés komoly legyen, és mégis szeretetteljes. És a szeretet az ne olyan mézes-mázos legyen, vagy megalázó, vagy ellenszenves, hanem igazi. Hogy lehet igazi szeretettel szeretni a másikat, pláne a bűnös? Ez a leckénk. És milyen érdekes, az evangélium még akkor is mondja, hogy hát lehet, hogy nem hallgat rád. És akkor nem azt kell mondani, hogy hát akkor hiába, megpróbálom még egyszer. Szólni kell kettőnek, háromnak. És akkor együtt mentek el hozzá, és próbáljátok meg újra. Megint nem olyan egyszerű ez. A kettő-három nem azért van, hogy tanúsítsák, hogy csak ugyan rosszat tett ez az ember, hanem azért van, hogy tanúsítsák, hogy ez a figyelmeztetés komoly. És csak ugyan segítsenek a figyelmeztetőnek abban, hogy okosan, kedvesen, szeretetteljesen, de határozottan figyelmeztesse a másikat, hogy nem jó úton jár. Különösen nehéz lehet ez, hogyha nem is csak arról van szó, hogy a szomszéd vétkezik ellenem, hanem mondjuk a gyerekem vétkezik ellenem, vagy a férjem, vagy a feleségem, vagy valaki, akivel az életem nagyon súlyos dolgokban összefonódik, hát akkor először én, aztán lehet, hogy valakit segítségül kérek, ő vele együtt, talán őt jobban megérti, vagy látja, hogy nem csak azért szólok, mert én ideges vagyok, vagy ügyetlen, és nagyon túlméretezem a dolgokat, hanem egy általa tisztelt ember is csak ugyanazon a véleményen van, hogy én rossz úton járok. De még mindig ugye az a cél, hogy ez megtérjen. Jót akarunk neki. Nem csak arra figyelmeztetjük, hogy másiknak az életét nem teheti lehetetlenné, hanem arra, hogy maga lesz leginkább áldozata annak, amit tesz. Térjen meg, térjen jobb belátásra. És milyen érdekes az evangélium, még arra is fölkészít bennünket, hogy ebben is járhatunk rosszul, hogy megáltalkodik az illető, és akkor azt mondja, hogy akkor szólj a hívek közösségének. A görög evangéliumban itt az eklézia szó áll. Szólj az egyháznak. Nagyon ritka a Máté evangéliumban kétszer szerepel az eklézia szó. Egyszer akkor, amikor Jézus Péternek mondja, hogy te Péter vagy, vagyis kőszikla, és én erre a kősziklára építem az egyházamat. Az egyház az egy intézmény, az egy épület, amelyiknek az alapja Péter, a pápa, a papság, amelyik Péternek a hatalmát örökli. De az egy intézmény. Nem csak arról van szó, hogy szólj a hívek közösségének, mondjuk a falubeli keresztényeknek, vagy a szomszédoknak. Mi az, hogy a hívek közössége? Az az egyház. Tehát igenis Jézus gondoskodott egy jogilag is megragadható szervezetről, hogy el kell menni oda, és szólni kell arról, hogy ez az ember nem csak a padomra tehénkedik a iskolába, hanem hát olyan úton jár, hogy nem tudom én, együtt él valakivel, de nincsenek házasságban, nem is lehetnek, mert annak már van férje, tehát nem feltűnt feleségük. És akkor valami nincs rendjén. Akkor ez azért nem lehet jóvá hagyni ezt a dolgot. Szólj az egyháznak, és akkor az egyház figyelmezteti őt. De megint olyannak kell lennie az egyháznak, hogy ne csak jogilag mondja azt, hogy ez abszurdum, és hogy te helytelen úton jársz, hanem tudjon szerető segítséggel fordulni ahhoz, aki ilyen nagy bajba keveredett, és ennyire megáltalkodott a rosszban. Segítsen neki abban, hogy belássa, és magához térjen, megújuljon. Ez az egyháznak a dolga. Intézmény és irodája van, meg jogvitele van, meg kódex, juris, kanonici, meg minden csuda. De ugyanakkor kegyelmi intézmény. És nem csak az Isten hatalmával, hanem az Isten szeretetével kell, hogy meg tudjon szólítani embereket. És azt mondja nekik, hogy nem jó úton jársz. Gyere, térj meg. És milyen megrázó, hogy az evangélium még arra is fölkészít, hogy ha pedig az egyházra se hallgat, akkor tekints rá úgy, mint a pogányra, vagy a vámosra. Azt jelenti ez, hogy közösíts ki, hát valamilyen értelemben azt is. Tehát kimondjuk rá, hogy ez nem jó úton jár. De azt nem jelenti, hogy nem imádkozunk érte továbbra is. Hát a pogányért is, meg a vámosért is imádkozunk. Csak belátjuk, hogy ez most már tudja, hogy az életével valami olyan útra tért, ami keresztény ember nem járhat, és mégis konokul ragaszkodik hozzá. Akkor most már megtettük, ami telik tőlünk, és utána mi van? Imádkozunk érte. És olyan érdekes az, hogy visszatér ez a dolog. Ketten, hárman mennek oda először, vagy másodszor, ha nem hallgat az áldozatának a szavára, hogy megerősítsék, biztassák, hogy térjen meg, változtasson a magatartásán. És hogyha még az egyház szavára se hallgat, akkor is összejönnek, és imádkoznak. Érte! És talán akit szigorral nem tudtak jobb belátásra bírni, azt majd a Jóistennek a kegyelme jobb belátásra bírja, hogyha ez a közös imádság szól érte változatlanul. Kedves testvéreim, az Ószövetségben is erről szólt az olvasmány, hogy a testvéredért felelős lehetsz. Lehetnek az egyházban emberek, maga a szülő például ilyen, aki különösen felelős a gyermekéért, egy pedagógus, különösen felelős a diákjaiért, egy főnök, felelős a beosztottjaiért, nem csak azért, hogy a hivatali rendben vagy a munkakörükben a munkájukat böcsülettel végezzék, hanem hogy egymás iránt, hát tisztességesek legyenek, és így tovább. És ezt a felelősséget nem háríthatjuk el magunktól, azért, mert ezt nehéz vállalni, azért kap több fizetést, vagy azért kap több kegyelmet valaki, hogy ezekkel a felelősséggel bánni tudjon. Egymásért is felelősek vagyunk. És ugyanakkor nem könnyű dolog ez, és ne rettentsen meg az sem, hogyha beleütközünk akadályokba, hogy a másik nem, akkor gondolkodhatunk azon, hogy talán mi nem elég mélyről fakadóan, egy kicsit gorombák voltunk, vagy nem is kicsit, vagy igyekeztünk olyan szentnek látszani, mint amilyenek nem vagyunk, és aztán ez még inkább visszaragyasztó volt, mint hogy nagyon segítette volna a másikat abban, hogy megtérjen. Egy szülőnek milyen nehéz dolog figyelmeztetnie a nagyra nőtt fiát, lányát, hogy járjon jó úton. Hiába mondja, hogy látod, én milyen jó úton járok, a fia meg a lánya úgy érzi, hogy nem sok köszönet van abba se, hogy ő jó úton jár, könnyű neki, ezért meg azért. Nem egyszerűek ezek a kötelességek, de vállalni kell, és közben imádkozni, és kérni az Úristent, várni alázattal, a kedvező pillanatot megvárni, amikor talán esélyünk van, hogy újra szóljunk. És azután odafordulni az egyházhoz, odafordulni másokhoz, hogy ők is segítsenek, adjanak a szavunknak nyomatékot, vagy segítsenek minket abban, hogy legyünk türelmesebbek, és mégis kitartók a másiknak a figyelmeztetésében. Tudjuk megvárni a megfelelő alkalmat, tudjuk kiválasztani a megfelelő szót, hogy csak ugyan a szívét elérjük. Ezekről szólnak ezek a szövegek. És ott van a végén ez a csodálatos dolog, hogy ha ketten vagy hárman egyet értünk az imádságban, akkor az imádságunkat meghallgatja az Isten. Azokért kellene itt imádkoznunk, akiket hiába próbáltunk jobb belátásra bírni, hogy térjenek meg a bűnös életükből, a rosszból, térjenek vissza nem hozzánk, hanem az Istenhöz, önmagukhoz. Ha imádkozunk értük, az imádságunkat megtalálja Isten, meghallgatja, és talán akkor, amikor mi már nem is élünk, annak a következtében mégiscsak jó útra vezeti azt, akinek a sorsáira aggódunk. A szeretet a legfőbb parancs, de nem olyan könnyű a szeretetre hivatkozni, mint hogyha az mindenre ráborítaná a maga fátlát, és akkor minden rendben volna, hanem a szeretet az pont arra kötelez minket, hogy egymásnak valódi javát akarjuk, nagyon komolyan, nagyon nagy lelkűen, nagyon alázatosan, de konokul, és azután ennek a nevében forduljunk egymáshoz, és könyörögjünk egymásért az Úristen előtt. És ilyen legyen az egyház, hogy az így tudjon a tagjai mellé állni, a tagjaiért személyesen is felelősséget vállalni, imádkozni értük, szólni hozzájuk, és segíteni őket abban, hogy csak ugyan Istennek tetsző életet éljenek, és ha vétkeztek volna, akkor bánják meg, térjenek meg, ha újra elbuknak, 70-szer, 7-szer megbocsát nekik az Isten, de az nem azt jelenti, hogy jóvá adja a dolgot, és mindig újra rádobja a maga bocsánatának a fátylát a tetteikre, hanem azt jelenti, hogy igenis türelmes, de valóságosan meg akarja téríteni, meg akarja gyógyítani, újjá akarja teremteni az embert, aki a világnak a kísértései közt él, de mégis arra termett, hogy a Isten szeretetét szeretettel viszonozza, hogy fölnőjön ahhoz a gondolathoz, amelyet az Isten alkotott róla. Kedves testvéreim, figyelünk ezekre a bibliai szavakra, és kérjük Jézusnak a áldását, segítségét, hogy úgy éljünk egymás között, ahogyan ő akarja, és azután lássuk még az életünkben azt, hogy az ő kegyelmével tudunk áldott módon együttműködni. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loreto-i litániát imádkozzuk.